Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szólj hozzánk, Istenünk! Énekeltük és így is érezzük a mi szívünkben, mert te látod, Istenünk, hogy milyen táplálék, milyen lelki eledelés, milyen gyógyító erő valóban a mi életünkben a te ígéd. Te látod, Istenünk, hogy milyen gondok, nehézségek, milyen bajok gyötörnek, és könnyű lenne elcsüggedni. Könnyű lenne emberi módon hitetlenül azt mondani, hogy milyen nagy nyomorúság ért engem, sokkal nehezebb, Urunk Istenünk, a te ígédre figyelve, előtted naponként elcsendesedve elkérni a látást, és elkérni a vezetést. Tudjuk, Istenünk, hogy mindannyiunk életével terved van. Terved volt a mai nappal is, és te látod azt, hogy vajon mi mennyire tudtunk beleilleszkedni ebbe a tervbe. Mennyire tudtunk megállni keresztjénként, mennyire tudtunk szólni, viselkedni Krisztus követőként. Sok a hiányosságunk még, Istenünk, de mégis tudjuk, hogy a te kegyelmed oly sok mindent elfedez. Ahogyan elfedezte vétkeinket Jézus Krisztusban, úgy elfedezed botlásainkat, és elfedezed azokat a bűnöket, amelyeket hozzá térésed után is elkövetünk. Légy velünk, kérünk, Istenünk, és szólj hozzánk, mert a te szolgáid hallják szódat. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a mai Isten tisztelet alap igéjét, amely írva található Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelének 6. fejezetében, a 14. verssel kezdődően. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan férhet össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Eddig az írott ige. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, a felolvasott bibliai ige szakasz Isten elegyítetlen és elegyíthetetlen szentségéről szól. Mai világban különösen nagy érték az, hogyha valaki elegyítetlenül tisztán képvisel valamit. Tisztán képvisel egy életvezetési elvet, tisztán képvisel egy értéket, és amellett kiáll. Úgy gondolom, és úgy tapasztalhatjuk, hogyha valaki, szinte teljesen mindegy, hogy mi mellett, de stabilan és erősen kitart, akkor az emberek csodálni fogják. Azért van ez így, mert a mai világban oly sok minden összekeveredik. Oly sok minden összekeveredik, és az ember gyakran már nem tudja kibogozni, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden relatív, mondják ezt nagyon sokan az értékekre is. Mondják ezt olyan parancsolatokra is, amelyek régieknek még szentek voltak. Mondják ezt az Isten igéjére is, és mindenre relatív. Lehet így is nézni, lehet úgy is nézni. A lényeg az, hogy már nincs meg az a súlya, mint régen megvolt. Azonban a felolvasott ige, és általában az Isten igéje gyökeresen mást mutat. Itt nem arról van szó, hogy lehet ezt is és azt is egyszerre követni, lehet egyszerre hívőnek és hitetlennek lenni, lehet szentséget keresni aztán életünk más óráiban, pillanataiban éppen egy szentségtelen dologgal törődni, hanem azt mondja az ige, szinte egy fénylő ideaként, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. És számos példát mond, hogy mi is ez, illetve több mondattal kifejti. Az ige szakasz első felében Pál apostol biblikus műveltségét árulja el, hogy párhuzamos állításokkal próbálja leírni gondolatát, alátámasztani a fő gondolatot, a vezér motivumot. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Azért mondom, hogy a biblikus műveltségére utal, mert a héber bölcsesség irodalom egyik jellegzetessége és egy héber költészeti forma az, hogy egy gondolatot több hasonló mondattal fejeztek ki. Ennek ékes példái találhatók a Zsoltárok könyvébe, amelyet ha felütünk már az első Zsoltár is egy ilyen módon mondja el, így hangzik az első Zsoltár első verse. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székére. Ugyanaz a gondolat, boldog az, aki nem bűnös, és háromféleképpen is elmondja. És talán azért alakult ez ki így a zsidóknál, mert tudták és érezték, hogy a valóságnak több szelete van, és egy-egy igazságot többféle oldalról is meg kell világítani. Alapigékben Pál apostol is egy mondani valót fejez ki több mondattal. Hogy is hangzott az ige első fele? Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak. Aztán folytatja. Vagy mi köze a világosságnak a sötétséghez? És tovább mondja. Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan férhet össze Isten temploma a bálványokkal? Ugyanarról a dologról beszél az apostol, többféleképpen. De mi is ez? Miről van itt szó? Előfordul bizonyára mindannyiunkkal, hogy vásároltunk nagy hipermarketben, és talán az is előfordult velünk, hogy valakivel közösen vittük a bevásárló kocsit. Az egyik tolta, a másik húzta, de bizonyára az is előfordult, hogy nem egyeztek meg az irányban. Jó magam is számtalanszor vagyok így, amikor az egyik gyermekem elől húzza, és ő nyilván az édességek és a játékok felé húzza, én pedig a mindennapi betevő vagy a szükséges dolgok felé. És általában, hogyha ilyen eset áll fent, akkor az szokott történni, hogy a kocsi nem halad sem erre, se egyik, se másik irányba. Ilyen esetben bizonytalan a kocsi útja, mert nincs egyetértés a felek között. Olyan ez, mint a fele más iga. Két irányultság, két ellentétes akarat. Aki ilyen szekérre ül fel, sehova sem jut el. Vajon mennyire hallják meg ezt a mai világban az emberek? Vajon mennyire hallják meg ezt azok, akik együtt élnek, együtt dolgoznak, egy fedél alatt laknak, hogy fele más igába ne adjuk a fejünket. Mert hogyha nem egyfelé húzzuk a szekeret, ha nem egyfelé megmagyarázva húzzuk az élet szekerét, a közös ügyeket, akkor soha nem fogunk egyről a kettőre jutni. És Pál apostol ezt a hitetlenekkel való kapcsolatra érti. Hasonlóképpen Isten mellett nem lehet az ember életében más Istenhez hasonló, Istenszerű dolog. Mit jelent ez, hogy Istenszerű dolog? Azt jelenti, hogy számtalan olyan dolog van az életben, amely elhiteti velünk, hogy megadja a boldogságot, megadja a tökély érzését, a legkellemesebb, legjobb érzéseket, olyan dolgokat, amiket csak az Isten adhat meg. A gazdagságot, a jólétet, a megelégedettséget. Ezek az Isten pótlékok, amelyek hemzsegnek a mai világban. De így volt ez régen is, Pál apostol korában. És ez ellen mondja, az apostol, hogy nem lehet egyszerre két irányba menni. Nem lehet a boldogságomat várni az Istentől is, meg valami mástól is. Úgy van ez a dolog, testvérek, a világban, úgy épül fel az egész világ, és az összes világnak az alrendszerei, a közösségek, gyülekezetek, nemzetek, családok, mindig van egy vezető. Mindig van egy vezető, aki alá rendelődik az egész világ, az Atya Isten a vezető. És hogyha egy közösségnek van vezére, van egy olyan vezetője, aki mutatja az irányt, akkor mindig jó irányba fog menni a szekér. Kiválképpen, hogyha ez a vezető Istenre tekint. Persze mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy én is tudom a jó irányt. Voltak ilyenek sokan a történelemben. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy egy bizonyos eszme, az lesz a jó irány. El kell felejteni a régi dolgokat, a régi értékeket, új alapra kell helyezni mindent. Emberi ésszel végig kell gondolni, hogy vajon megállja-e helyét az a régi parancsolat, megállják-e a helyüket a régi gyógymódok. És tudjuk jól, hogy nagyon sokan vannak, akik az orvoslástól, a klinikai orvoslástól egyre inkább visszatérnek a régi gyógymódokhoz. De ez csak egy kicsikebb kis példa. Számtalan ilyen dolog van. Mert az ember sokszor azt gondolta, és ma is azt gondolja, Isten nélkül egész jól el lehet lavírozni, el lehet boldogulni ebben az életben. Mert ezek a bálványok nagyon fondorlatos módon nem azt mondják, hogy én vagyok az Isten, hanem különböző praktikákkal, különböző cselekkel mondatják ki az emberrel, hogy leborulva imádlak. Az emberek manapság önként és dalolva futnak bele ezekbe a bálványi csapdákba. Azonban Isten az ő híveinek megmutatja. Megmutatja azt, hogy jó úton van-e vagy sem. Megmutatja azt, hogy vajon a bálványoktól várja a boldogságot és a boldogulást, vagy az élő Istentől. Pál apostol azt mondja ígénkben, hogy nem lehet két irányba menni. Nem lehet egyszerre az Istennek is szolgálni, tőle várni a jólétet, vagy valami mástól is. Nem lehet Istennel és ugyanakkor Isten nélkül élni. Mert lehet, hogy a napnak 24 órája van, és lehet, hogy bizonyos emberek életének napjait fel lehet osztani istenes órákra, aztán semleges órákra, aztán néha istentelen órákra. Tudjuk jól, hogy ez nem működik. Nem működik, mert meghasonláshoz vezet. Nem működik, mert hasadáshoz vezet. Az elmúlt héten láttunk a fiatalokkal egy filmet, amelyben egy epizódban egy történet hangzott el. Egy 14 éves fiú a háború után odaállt Oroszországban, történt az egész, odaállt a szülei elé, és azt mondta, hogy elmegyek. Nem bírok már veletek élni, nem bírom nézni ezt a gerinctelen életet, amit éltek. Nyilván ebben a történetben benne van a 14 éves kor lázadása, benne van az is, hogy bizonyára nem teljesen reálisan látja ez a fiú, de benne van az igazság is, amit bizony ezek a kamaszok, ezek a fiatalok nagyon is élesen is elég metsző kritikával meg tudnak fogalmazni. Mert ők még az ideák világában vannak, a gyermekkor és felnőttkor határ mesdjéjén, és látják mindazt a visszásságot, ami történik. Gondoljunk csak vissza a saját gyermekkorunkra. Bizonyára emlékszünk mi is ilyen érzésekre. De mindez azért fontos a mi számunkra, keresztjének számára, hogy meglássuk, hogy vajon mi mennyire élünk egyenes életet. Mennyire élünk egy irányba mutató életet. Nem kell erre hangosan válaszolni, Isten csak azt kéri tőlünk, hogy a saját életünket így vizsgáljuk meg. És bizonyára a diagnózis sokszor az lesz, hogy nem élünk egy irányba mutató életet. Gyakran mi magunk vagyunk fele másságban, önmagunkkal. Gyakran énünk egyik része nagyon szeretne az Istenhez közel kerülni, de a másik csak a földit keresi. Csak a talmi értékeket keresi. Megmagyarázhatatlan módon ugyan, de csak is a testi vágyak irányába tör. És Isten megérti mindezt, de azt szeretné, hogy változzunk. Változzunk egy olyan irányba, amely az egységes életnek az iránya. Az egységes életnek, és el kell döntenünk, hogy Krisztus vagy Beliál. Krisztus vagy Beliál, dönteni kell, igazság vagy gonoszság. Isten nem a felemás megoldások Istene, és nem a sunyi kompromisszumoké. Ő határozott igent, és nemet kíván tőlünk. Emlékezzünk vissza Jézus Krisztusnak a mondására, amikor azt mondja, hogy aki az eke szarvára vetette a kezét, de visszatekint, az nem alkalmas az Isten országára. És ezt egy olyan történet, egy olyan hétköznapi esemény után mondta, amikor bizonyos emberek azt mondták neki, hogy követni foglak, de még van valami. Még valamit el kell intéznem, még valamit rendbe kell tennem, el kell menjek a kereskedésbe, a földemre, el kell temetnem a éppen elhunyt szülőmet. Lényegtelen, természetes módon fontos dolgok voltak ezek, de mégis abból a szempontból lényegtelen, hogy mindenki halogatta a döntést. És Jézus azt mondja, hogy nem alkalmas az Isten országára az, aki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint. Vajon mi hogy mennénk át ezen az alkalmassági vizsgán? Vajon mennyire tekintgetünk és hunyorgatunk és kacsingatunk más felé? De hála Istennek, kegyelmes Istenünk van, és nem olyan atyánk, aki egy botlás után azt mondja, hogy távozz tőlem. Olyan atyánk van, aki megérti mindezt, ami nehézség, mert számtalan kísértés van az életünkbe, és mindenkor várja azt, hogy visszatérjünk hozzá. Várja azt, hogy naponként meghozzuk azt a döntést, hogy világosság. Meghozzuk azt a döntést, hogy Krisztus. Krisztus vagy Beliál. A Beliál kifejezés az Ószövetségben csupán a halált jelentette, aztán később már az intertestamentális korban megszemélyisített gonosz neve. Beliál az ős ellenség, a kumráni közösségben már a démonok vezére. És így használja Jézus is, és így használja Pál apostol is, aki hadakozik az arkangyalokkal. Ő az, aki az ős ellenség. Később a rabbik úgy magyarázták Beliál fiait, hogy azok a Beliál fiai, akik iga nélkül valók, akik levetik magukról az igát. Gondoljuk végig, mi történik azzal, aki leveti magáról a Krisztus igáját. Mi történik ezek szerint a beliáli élettel? Ha a ló lerúgja magáról az igát, akkor meg lehet, hogy szabad lesz. Meg lehet, hogy azt mondja, hogy nincs már, ami visszatartson, hogy féktelenül szaladjak és rohanjak. Meg lehet, hogy egy hatalmas szabadság érzés lesz, de az is biztos, hogy a hivatás nem került betöltésre. Az is biztos, hogy az a szekér nem fog tovább menni, és öncélúvá válik az élet. Öncélúvá és önmaga körülforgóvá. Nagyon sokan vannak így mai napság is. Öncélú, önmaga körülforgó életet élnek. Egyre kevesebb a közösség, egyre kevesebb az a hely, ahol az ember saját életének az értelmét meglátja. Sokan egy-egy végig küzdött élet után jönnek rá, hogy felesleges volt. Felesleges volt a gürizés, felesleges volt azt a hatalmas házat felépítenem, felesleges volt gyűjtenem, inkább lettem volna a gyerekeim, mert hányszor halljuk ezeket testvérek felnőtt gyermekek szüleitől. És mindez azért, mert valamikor lerúgta az igát, és azt mondta, hogy én megmutatom, majd én élem a saját életemet. Milyen ez az öncélú élet? Elég, hogyha csak magyar nyelvünk gyönyörű bölcsességére tekintünk, amely számtalan kifejezést ismer arra, hogyha valamelyik alkatrésze hiányzik a szekérnek, és mindegyik egy nagyon rossz értelmet hordoz. Így tudjuk jól, hogy mit jelent rakoncátlannak lenni. Milyen az az ember, aki gyámoltalan, vagy aki zabolátlan, vagy akinek hiányzik egy kereke. Ilyenné válik a beliáli élet. Ilyenné válik az, hogyha valaki nem a krisztusi életet követi, ha nem mondja ki határozottan, hogy én Krisztus felé szeretnék menni. Pedig ez az iga, amit Jézus Krisztus ad az embereknek, azt mondja róla, és ezt tapasztalhatjuk, hogy ez az iga gyönyörűséges. Mert ő nem úgy rakja ránk a terhet, hogy azt mondja, hogy ember, rád rakom a terhet, aztán nyögjél, izzadjál, hanem megadja az erőt is hozzá. Hiába van sok dolga egy keresztény embernek, hiába van sok feladata, hiába csodálják a mások, ő magától nem tudja ezt megcselekedni, csak is az Isten erejével. És ez a gondolat visszavezet Pál vezér gondolatához, és felvetődik a kérdés, hogy ha Krisztus mellett másfelé is kacsingatunk, akkor megmarad-e rajtunk az ő igája, vagy egy laza mozdulattal levetjük magunkról. A kettő nem fér meg egymás mellett. Krisztus vagy Beliál, választani kell. Aztán még hadd szóljak néhány szót egy másik hasonlatáról az apostolnak, ami alapigénk második felében található. Isten temploma nem fér össze a bálványokkal. És Pál apostol azt is elmondja, hogy mi vagyunk az Isten temploma. Nem arról beszél, hogy az a hely, ahol összegyülekezik a keresztény közösség, hogy oda ne vigyetek be bálványokat, hanem a saját életetekbe. A saját életünkbe, amely igenis az Isten temploma, ne vigyünk be bálványokat. Kijelenti, hogy nekünk nem lehet közösségünk olyan dolgokkal, amelyek az Isten szentsége ellen valók. Kedves testvérek, Pál apostol ezt még akkor írta le, amikor a zsidók számára egyetlen egy templom létezett. És ez volt a legszentebb hely a zsidók számára. Ez volt a világ közepe, a világ köldöke, ahogy a rabbinikus iratok mondják. És azt mondja az apostol azoknak a keresztényeknek, akik Korintusban vannak, hogy mindannyian templomok vagytok. Ugyanilyen szentséges templomok vagytok, amelynek a kárpitja ketté hasadt Jézus Krisztus halálakor. Ilyen templomok vagyunk. Úgy gondolom, hogy Istennek ezeket az igéit nagyon sokáig ízlelgetnünk kéne. Templom vagyok. Gondoljuk végig, mit jelent ez. Lebontva napi tetteinkre, életvitelünkre, céljainkra. Templom vagyok. És hogyha ezt egészen komolyan alkalmazzuk az életünkre, egészen komolyan meghozzuk a döntést Jézus Krisztus mellett, akkor valóban légiesen könnyűvé válik ez az iga cipelés. Akkor valóban könnyű lesz a teher viselése, mert tudjuk, hogy az élő Isten van bennünk. Ahogy a zsidók is úgy hitték és úgy gyakorolták az Isten tiszteletüket, hogy az élő Istennek a hajléka az a templom, a szentek szentje. Pál apostol ezt ránk alkalmazza, és azt mondja, hogy ti vagytok az élő Isten temploma. Ezt gondolva, és ezt komolyan véve, leperegnének rólunk a bűnök. Leperegne rólunk minden kísértés. Mert ez olyan méltóságot ad az embernek, amely felül írhatatlan, melyet nem lehet megmásítani. Persze jó ezt tudnunk, jó azt tudnunk, hogy mindez egy cél a mi életünkbe. Az a célunk, hogy maradéktalanul az Isten temploma legyünk. A mindenkori keresztjének méltóságát és felelősségét hangsúlyozza itt az apostol. Mert amellett, hogy az Istennel való közösség egy méltóság, hogy a gyermekei lehetünk, hogy az Istent a mi életünkbe befogadhattuk, de a másik oldal a felelősség. Hogy ezáltal vállaltuk azt, hogy Isten meg fog bennünket kérdezni egykor. Ember, hogy vezetted az életedet? Hogyan mutattál utat a tieidnek? Méltóság és felelősség. Szabadság, az Isten fiainak szabadsága és felelősség. E kettő karöltve a legszebb élethivatás bármelyikünk számára. Azt mondja nekünk tehát az Isten, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok, és ti az én templomom vagytok. Ne a pénz, ne a hírnév, ne az élvezetek, hamis érzékek, ne a hatalomvágy, és lehetne sorolni ezt a sok-sok bálványt, amit az emberek követnek. Ne ezek uralkodjanak bennetek, mert ez nem fér össze a templom élettel. Nem fér össze a ti szentségetekkel. nem fér össze annak az Istennek a szentségével, aki a fiának a vérén megváltott benneteket. Csodálatos ez a kép, ha más nem ezt vigyük el magunkkal haza. Templomok vagyunk. Őt kell hordoznunk, felmutatnunk, róla kell bizonyságot tennünk. Isten elegyítetlen szentségéről ír tehát az apostol, arról a szentségről, amely a miénk is. Azonban nem bálvány módon a miénk. Nem oly módon, hogy birtokoljuk, nincsen benne az erszényünkbe. Isten inkább szentségre hív bennünket. Templom életre hív a mai alkalommal is. A szentség így módon egy irányultság, egy törekvés, amely segít abban, hogy felálljunk, segít abban, hogy bajokból kilábaljunk, a problémákra istenes megoldást találjunk. Így legyen a munkánk, tetteink célja, az ő dicsősége. Rámutassunk, ne a magunk érdekébe cselekedjünk, hanem azért, hogy az ő háromszorosan szent neve dicsőítessen. Legyen így. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy olyan méltóságot ajándékoztál, amely szinte felfoghatatlan a mi számunkra. Hálát adunk azért, hogy gyermekeid lehetünk, és ahogy az apostol tanított a te ígédben, a mi életünk, a Szentlélek a te templomod lehet. Így adj nekünk, könyörögve kérünk tisztaságot, és add, hogy mi magunk is munkálhassuk ezt a tisztaságot. Így adj nekünk testi-lelki tisztaságot. Becsüljük meg mindazt, amit a mi életünkben, a mi testünkben ajándékoztál nekünk. És hadd fordíthassuk azt minél tovább a te jó szolgálatodra. És kérünk, adj nekünk mindig felfelé való tekintésre törekvést. Hogy amikor minden azt mondaná, hogy nézz lefelé, minden azt mondaná, hogy nézz a földi dolgokra, akkor tudjuk meglátni te szentségedet, Istenünk. És kérünk, így áld meg a mi gyülekezetünket, és add, hogy élő kövekként épülhessünk bele. Élő kövekként, amelyek hihetetlen módon fogják a másik követ, amelyek megsimogatják a másik követ, ha szüksége van rá, amelyek megóvják a másik követ attól, hogy kiessen a falból, és elveszítse élete irányultságát. Így vezess bennünket, Istenünk, tovább az úton, amelyen mindannyian járunk, a te országodba vezető úton, amely már most is valóság, de tudjuk, hogy majd egykor be fog teljesedni az Úr Jézus visszajövetelekor. Nem csak magunkért, a saját hívő életünkért, hitünk dolgaiért könyörgünk, hanem minden elesett emberért, mindazért a szolgálatért, amelyet mi láthatunk el, a szegények, a betegek, az idősek, a rászorulók irányába. Istenünk, adj bölcsességet, hogy ez a gyülekezet is tudjon mindinkább ilyen irányba, önmagában, hitében megerősödve szolgálatot vállalni. És kérünk át meg népünket, lehet, hogy nagyon maradi az a gondolkozás, de mégis hisszük, hogy célod van a magyar néppel. Hát, hogy találja meg ezt a célt, ez a nemzet, és hadd lehessen ismét élő közösségé. Lehet, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy katasztrófát élünk át. Lehet, hogy csak egy nagy megdöbbenés az, ami ezt a józanságot majd elhozza. Mi Istenünk, bízunk benned, és tudjuk, hogy a te utad tökéletes, a te terved, a te szándékod maga a bölcsesség. Ilyen nyugalommal térünk haza hajlékainkba, és ilyen nyugalommal fogjuk majd lehajtani a fejünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.